hát nagyon kicsit, de a remény hal meg utoljára.
Gaskó Istvánnak, a Liga elnökének köszönöm szépen, hogy eljött először a Klubrádióba élőben.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Szolidaritás.hu. Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Várhatóan megmenekül az EVA, de 40%-ra emelhetik az egyszerűsített adókulcsát. A vállalkozások bevételi értékhatára a következő évtől nem haladhatja meg a 30 millió forintot sem ennél az adónemnél. Ebben maradt legalábbis a mai parlamenti szavazás előtt a Fidesz frakció és Orbán Viktor. A miniszterelnök és a kormány korábban az EVA megszüntetését akarta. Nem lesz közlekedési adó, és nem bővül a népegészségügyi termékadó, vagyis a chips adó sem. A Fidesz-KDNP frakció elvetette az erről szóló javaslatokat. A Fidesz frakció vezetője Lázár János és a Gazdasági Bizottság fideszes elnöke Rogán Antal beszámolt arról is, hogy nincs változás az önkormányzatok adókivetési jogában. Csak a kommunális adó felső határa fog kismértékben emelkedni. Emellett új adófajták bevezetésére sem lesz lehetőségük a helyhatóságoknak. Decembertől kezdi 40 napos forgalomlassító akcióját a Liga. Az új munkatörvénykönyv ellen tiltakozó szakszervezeti szövetség a főbb közlekedési utakon elsősorban a teherforgalom dolgát akarja megnehezíteni, nyilatkozta a Klubrádióban Gaskó István. Az érdekképviselet elnöke úgy számol, hogy a napi 2 milliárdos nemzetgazdasági kár ráébresztheti a kormányt a munkavállalókat sújtó hibás politikájára. Az izraeli titkosszolgálat áll az egyik iráni lőszerraktár szombati felrobbantása mögött, nyugati hírszerzési információk szerint. A Time magazinnak beszélő tisztviselő közlése alapján helyesek azok a feltevések, amelyek a Mossadot sejtették a robbantás mögött. A forrás azt állította, hogy az ügyben további tervek vannak még az iráni atomprogram elleni szabotázs akcióban. Reggel mínusz 4 napközben plusz 7 fok várható, változóan felhős idő mellett nagyobb eső nélkül, a következő napokban is marad a szinte télies hideg. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Nem menekülnek a kis iskolák és az ott tanító pedagógusok sem a köznevelési törvény legutolsó benyújtott változata szerint. Többek között ezt állítja a pedagógusok szakszervezete, az elnökük pedig Galló István, már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon súlyos dolgok ezek, mert hogyha ez tényszerűen igaz, akkor tovább aggódhatnak, és több ezer tanárnak inoghat most az állása. Viszont a kormány azt mondja, hogy egyáltalán nem készülnek intézménybezárásokra, sőt az új köznevelési törvény normaszögvegéből az derül ki, hogy az alsó tagozatos iskolákat már akár 8 szülő kérésére is megtartják, tehát nem kell attól tartani, hogy be fognak csukni kisiskolákat. Miért jutottak erre a következtetésre, hogy nagyon nagy a baj?
Egyrészt a kormány elé beterjesztett köznevelési törvény kodifikált szövegében volt olvasható, hogy nem fogják finanszírozni azokat az intézményeket, ahol évfolyamonként egy osztály van csak a felső tagozatban, és ehhez a törvényhez készített háttéranyag számszélkülag is forintosította, hogy ha itt a felső tagozat összevonása és a feladathely megszűnése esetén körülbelül 28 milliárd forint megtakarítást irányzott elő 2015-ig.
A felső tagozatoknál ez a helyzet, de az alsó tagozatokat ugye ott tényszerűen az van leírva, hogy már 8 szülő vagy család kérésére is megtartják, tehát alsó tagozatok nem fognak megszűnni.
Alsó tagozatok nem fog megszűnni, de a felső tagozatok igen. Na most ez ment be a kormány elé, azonban már a parlament elé a kormány jóváhagyása után a norma szövegből ezt a passzust kivették, és hát akkor fellélegezhet a pedagógus, meg talán azt gondolják a szakszervezet is fellélegez, hogy valóban akkor itt ezek a kisiskolák, több mint 600 ilyen kisiskola akkor meg is menekült. Hát azért, mert a törvényben ez nincs benne, azért minden további nélkül megteheti és bezárhatja ezeket az intézményeket, különösen akkor, hogyha ezek nem önkormányzati, hanem állami fenntartásúak lesznek, és a kormányhivatal egy pillanat alatt eldöntheti, hogy bizony ezeket az intézményeket bezárja, még akkor is, hogyha ez a törvényben így nincs leírva. De a parlament elé került az a hatásvizsgálati tanulmány, amelyet hát az államtitkár asszony nem ismert, több ízben ugye így nyilatkozott róla, hát az más kérdés, hogy látta, és az ő nevével került ez a kormány elé is, tehát abban azért benne van ez a számítás, és ez a terv, hogy bizony itt ebből ilyen pénzeket fognak megtakarítani.
Miért akarnak önök Pokorni Zoltánhoz fordulni? Miért gondolják azt, hogy a helyzet megoldásának kulcsa az ő kezében van?
Mert a nemzeti köznevelési törvényről a parlament fog dönteni. A parlamentnek az oktatási bizottság, az a szakbizottsága, aki szakmailag véleményezi ezt a törvényt, és a parlamenti képviselőknek elfogadásra ajánlja, vagy azt ajánlja, hogy ne fogadják el ezt a törvényt. Azért fordultunk Pokorni Zoltán bizottsági elnökhöz, továbbra is fenntartva azt, hogy a köznevelés átalakításának az irányával nem értünk egyet, a tankötelezettség leszállításával, a szakképzés átalakításával, a közoktatási intézményeknek az ilyetén való államosításával, és itt még sorolhatnám a lényeges kifogásainkat, de maga a benyújtott törvény szövege annyira problémás, hogy ha ezt módosítás nélkül végre fogják hajtani, akkor nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez a rendszer össze fog omlani, és működésképtelen lesz. Ugye az látnivaló, hogy itt már tartalmi változtatásokat nem fognak elfogadni. De hogy a benyújtott törvény végrehajtható legyen, abban azért próbálunk segítséget nyújtani, mert itt azért egy csomó gyerekről van szó, és ennek a törvénynek az ilyetén való bevezetése a gyerekeknek az iskolai ellátását fogja veszélyeztetni, illetve a pedagógus kollégáinkat is.
Mi az, amiben önök úgy gondolják, hogy segítséget tudnak nyújtani, vagy legalábbis olyan javaslatokkal előállni, amik még elfogadhatóak annak a számára is, aki a törvényt alkotta?
Az Oktatási Bizottság elnökének írtunk egy olyan szakmai anyagot, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a benyújtott törvényben melyek azok a hiányosságok, pontatlanságok, nem egyértelmű szövegezés, amely a törvény végrehajtását lehetetlenné teszi.
Például.
Elsősorban felhívtuk a figyelmet arra, hogy egy ilyen törvény, illetve egy ilyen nagy rendszernek a radikális változtatása, már az Alkotmánybíróság is nyilatkozott arról, hogy ezt csak úgy lehet megcsinálni, és egy új törvényt alkotni, hogy ahhoz az érintetteknek megfelelő idő álljon rendelkezésére, hogy ezt a rendszer egészét megismerjék, és kellő idő legyen a megértése és erre a felkészülésre. A törvény hatályba lépésének az időpontja a véleményünk szerint ezt nem teszi lehetővé. A másik neuralgikus pontja ennek a törvénynek az államosítás kérdése. Hozzáteszem, jelenleg még az önkormányzatokról szóló törvényt sem fogadták el, tehát itt több törvényt kellene egy időben elfogadni ahhoz, hogy ugye harmonizáljanak egymással. Nem tudjuk még igazán, hogy az önkormányzati törvényt hogyan fogadták el, És a másik például, ami hát ugye a kormány elfogadta, a szakképzésről szóló törvényt, amihez megjegyzem, nem tudjuk, hogy mi van benne, hiszen egyeztetésre nem küldték el, holott a szakképzés területén is a pedagógusok szakszervezete reprezentatív szakszervezet, tehát ez most úgy kerül a parlament elé, hogy tényleg nem tudjuk, hogy mi van benne, holott a szakképzés átalakítása is ugye egy nagyon komoly feladat, és hát komoly létszámcsökkentés, illetve pénzelvonás történik a szakképzésből. Na most a fenntartó változással kapcsolatos problémákat írtuk le, hogy ez a törvényben mennyire rendezetlen és kaotikus állapotokat fog okozni. Ugyanígy nem tudjuk, hogy például, és nagyon egyszerűen fogalmazok, mi lesz azoknak a tanulóknak a sorsa, átmeneti rendelkezések nincsenek a törvényben, akik mondjuk a tavalyi évben kezdték el a szakiskolákban a tanulmányaikat. Rájuk még a 18 éves tankötelezettségi korhatár vonatkozik. Kifutó rendszerben meg fogja engedni, hogy ezek a gyerekek, ahogy elkezdték a tanulmányaikat, úgy fejezzék be, vagy pedig hatályba lépteti a törvényt, mert a záró rendelkezések szerint a jelenleg hatályos közoktatási törvényt megszünteti. De nincsenek meg ehhez a törvényhez például a különböző rendeletek, amelyek a törvény végrehajtását pontosítanák. Hát összességében kellene látni az egészet, hogy hogyan gondolkodik és hogyan akarja ezt a végrehajtást megcsinálni. Vagy a másik, ami talán mindenki számára eléggé érthető, a foglalkoztatás kérdése, a pedagógusoknak a ominózus óraszáma is. A törvény úgy fogalmaz, hogy a kötelező óraszám az 22-től 26 óra. Erre létszámot nem lehet tervezni. Egy intézményvezetőnek tudnia kell, hogy mennyi a pedagógusnak a kötelező óraszáma, és a törvénynek azt is rögzíteni kellene, hogy a kötelező óraszámban milyen feladatokat kell ellátni, és a fennmaradó 26 és 32 között például melyek azok a feladatok, amelyel még a pedagógus megbízható, így lehet létszámot tervezni. Nagyon-nagyon sok ilyen pontja van. Még egyszer mondom, az Oktatási Bizottság elnökéhez, illetve tagjaihoz ezzel a közel 7 oldalas szakmai anyaggal azért fordultunk, mert azt látjuk, hogy a közoktatási rendszer átalakításának a tartalmi kérdéseiben már nem nagyon lehet változtatni, de akkor legalább maga a kodifikált szöveg a törvényben hívtuk fel a hiányosságokat, a pontatlanságokra a figyelmet, hogy ezt javítsák ki, vegyék fontolóra a javaslatainkat, mert a rendszer válik működésképtelenné.
Ugyanakkor ez a köznevelési törvény azt is tartalmazza, hogy 2013-14-es tanév kezdetétől nagyon jelentősen megemelik a pedagógusok bérét. A tervek szerint legalább a minimálbér 180%-a lesz a tanárok bére. Gondolom, hogy ez nem okoz önöknek problémát, tehát hogy ezt már nagyon várják.
A pedagógusok, de nem csak a pedagógusok, hiszen valamennyi közalkalmazottra vonatkozik, hogy 2008 óta a közalkalmazotti bértábla tarifa nem emelkedett. Első pillanattól kezdve a pedagógus életpálya modell elfogadása kapcsán mondták, hogy itt egy nagyon lényeges és nagyon jól érzékelhető pedagógus béremelésre is sor kerül. Nincs olyan szakszervezet, aki ezt ne támogatná, de azért azt az árat, amit ezért a pedagógusok fognak fizetni, hát bizony az, ezt nagyon meg fogják fizetni, hiszen itt azért a munkaterhek növekedni fognak, és hogyha mindenki osztoroz és összeszámolja, hogy a munkaterhek megnövekedése, értsd ez alatt azt, hogy a kötelező óraszámnak ez a burkolt megemelése, amiért a jelenlegi helyzetben a kollega túlórát kapna, ezt most nem fogja megkapni az új rendszerben, hiszen neki a 32 óra kötelező bentartózkodásban minden belefér. Illetve ha még hozzászámoljuk azt is, hogy 2008 óta a bértábla nem emelkedett, és azért ez alatt a 4 év alatt, 5 év alatt volt infláció, akkor tulajdonképpen a pedagógusok béremelése, amit már több mint egy éve mondanak, az nem fog semmi mást jelenteni, mint a többletmunkának, illetve ennek a inflációnak az ellentételezése. Senki ne gondolja, hogy ez egy olyan borzasztóan magas összeg lesz. Persze a jelenlegi bérekhez képest nyilvánvalóan egy emelkedést fog jelenteni, amit mi üdvözlünk, de ezért azt az árat fogja a pedagógus társadalom fizetni, hogy sokkal többet fog kelleni dolgoznia, és a több munkateher miatt vélelmezhetően fognak pedagógusokat elbocsájtani, nem is keveset. Hiszen ha a pedagógus többet fog dolgozni, akkor kevesebb pedagógusra lesz szükség.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt Galló Istvánéval, a pedagógusok szakszervezetének elnökével beszélgettem annak kapcsán, hogy Pokorni Zoltánhoz fordult a szakszervezet, mert a nemzeti köznevelési törvény kapcsán csomó olyan tisztázatlan és rendezetlen kérdés van, illetve nem túl szerencsés megfogalmazás, amelyben segítségüket ajánlották föl a Parlament Oktatási Bizottságának.
Szolidaritás.hu.
Reklám.
Megjelent a 168 óra Közéleti Közelharcok című interjúkötete. 50 beszélgetés, 50 meghatározó közéleti személyiséggel, akik tudják nagy a tét. Demokrácia lesz itt, vagy csak látszott demokrácia? Közéleti Közelharcok. A 168 óra interjúkötete. Keress a könyvesboltokban.
A Lehel csarnok mindig friss hazai árukkal, széles választékkal és hagyományos piaci hangulattal várja kedves vásárlóit a hét mindennapján. Mert tudja, a Lehel mindig egy kicsivel több és egy kicsivel olcsóbb.
Reklám hangzott el.
Vállalkozó klubja. Kedden 12 óra 30 perctől.
Minden, ami szükséges ahhoz, hogy vállalkozása sikeres legyen. Berecz Anna műsora.
A műsort, valamint a kis- és középvállalkozókat a Raiffeisen Bank támogatja.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A héten, egészen pontosan szerdán a Néprajzi Múzeumban egy különleges licit lesz, civil licit. Gondolom, hogy már maga ez a szó összetétel is meglehetősen szokatlan és idegenül hangozhat a hallgatók számára, mindjárt megmagyarázzuk. A civil licit alapítvány szóvivője Kis Gyöngyvér már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nekem a licitről mindig az jut eszembe, hogy először, másodszor, harmadszor, aztán lecsapják és megvásárolnak valamit. Mit akar ez, hogy civil licit?
Hát gyakorlatilag pontosan olyan is fog történni, ahogy ön elmondta, tehát hogy el fog hangozni a jól ismert mondat, hogy először, másodszor, senki többet, harmadszor, Winkler Nóra, illetve Novák Péter szájából. De annyiban különleges ez az mi általunk szervezett aukció, ami most már negyedszerre kerül megrendezésre, hogy itt nem értékes műtárgyak vagy eladásra kínált ingatlanok kerülnek árverésre, hanem olyan szolgáltatások, olyan civil szervezetek által felkínált szolgáltatások, amelyek azon kívül, hogy a környezet és a társadalmi fenntarthatóság megteremtését szolgálják, remekül és jól illeszthetők egy vállalatnak a mindennapi gyakorlatába. Tehát azok, akik licitálni fognak a civil szervezet szolgáltatásaira, nem mások, mint vállalatok vezetői, vállalatok döntéshozói. Ennyiben különbözik mondjuk egy hagyományos aukciótól ez a civil licit rendhagyó kezdeményezés. Egy mondatot hagyjáért viccek, hogy nem szerdán, hanem csütörtökön kerül megrendezésre az árverés, tehát november 17-én 14 óra 30-tól lesz.
Azt mondta, hogy ez már a negyedik alkalom, akkor már talán van egy kialakult sémája, és talán már megfelelőképpen elterjedt. Milyen érdeklődés van erre?
Hát évről évre, hál' Istennek azt tudom mondani, hogy egyre nagyobb a vállalatok érdeklődése, sőt a civil szervezetek érdeklődése is, hiszen ennek a különleges aukciónak a legfontosabb célja az, hogy egy kicsit a for-profit és a non-profit szférát közelítsük egymáshoz, a civil szervezeteket és a vállalatokat, egy kicsit megmutassuk egymásnak az egymásban rejlő piaci lehetőségeket, megmutassuk a civil szektornak azt, hogy a jótékonyság az adománykérés mellett van egy olyan út is az ő életükben, amikor tényleg a saját munkájukból, a saját tevékenységükből kifésülve hasznos és hasznosítható szolgáltatásokat a vállalatok számára értékesíteni tudnak, és természetesen és megmutassuk a másik oldalnak is azt, a vállalatoknak jelen esetben, hogy bizony-bizony a civil szervezetek nem csak akkor vehetők igénybe, amikor jótékonykodni vagy adományozni kell, hanem olyan esetben is eszükbe juthatnak a vállalat vezetőinek ezek a non-profit szervezetek, amikor valami fajta szolgáltatást szeretnének igénybe venni, olyan szolgáltatást, amire egy civil szervezet mondjuk érzékenységet tud mutatni, vagy éppen a saját hatáskörébe tartozik. Például lehet ilyen mondjuk a megváltozott munkaképességűeknek a munkahelyi integrációs programja, fogyatékkal élők integrációja kapcsán, vagy rájuk történő érzékenyítés kapcsán, környezetvédelmi programok esetén, de előfordulhatnak ilyen vállalatok által hagyományosan használt, például csapatépítő tréningek kapcsán, és egy civil szervezet szervezetnek a neve beugorhat mondjuk egy vállalatvezetőnek a fejébe, vagy éppen önkéntes programok szervezése kapcsán is előkerülhetnek a civil szervezetek. Tehát, hogy számos olyan terület van, azt gondoljuk a vállalatok palettájába és a mindennapi működésébe, aminél civil szervezeteknek az értékei, a civil szervezetek tudása, a civil szervezetek know-how-ja remekül beilleszthető a folyamatba.
Az előző években hány ilyen civil szervezet által felkínált szolgáltatást ütöttek le?
Minden évben 15 szervezet, 15 szolgáltatásra kerül a kalapács alá. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben összesen 45 szolgáltatás került kalapács alá. Ebből gyakorlatilag eddig egész pontosan 31 olyan szolgáltatás volt, ami el is kelt a licit során. De természetesen mi nem csak arra törekszünk, hogy itt a civil licit aukció keretein belül elkeljenek ezek a szolgáltatások, hanem arra is, hogy hosszú távon is együttműködjenek a vállalatok a civil szervezetekkel, és tudunk olyan civilről, aki a későbbiekben egyébként más vállalat számára is értékesíteni tudta szolgáltatását, és tudunk olyan vállalatról is, aki nem csak egyszer, és nem csak attól a civil szervezettől, hanem már más ilyen non-profit szervezetektől is igénybe vesz szolgáltatásokat.
Melyek voltak a legnépszerűbbek, tehát melyek voltak azok, amik évről évre mindig elkelnek?
Hát a legnépszerűbbek azok alapvetően most ugye 2010 óta felértékelődött ugye a megváltozott munkaképességűek iránti kereslet. Ugye adódik ez az úgynevezett rehabilitációs hozzájárulás megemeléséből, és hát természetesen a megváltozott munkaképességűek beszervezése, integrálása egy munkahelyre az egy nagyon fontos program, és ebben számos nagyon jó civil szervezet tud segítséget nyújtani vállalatuknak, tehát ugye ez volt az egyik nagyon népszerű terület. De népszerű terület volt egyébként, és még most is az az önkéntes programoknak a területe, amiben a vállalat dolgozóit lehet involválni, egy kicsit elkötelezni, vagy az esélyegyenlőség, vagy a társadalmi környezeti fenntarthatóság iránt, illetve természetesen ezáltal mondjuk egy önkéntes programon való részvétel által a vállalatnak a dolgozója sokkal motiváltabb, sokkal lojálisabb lesz akár a munkáltatója felé, tehát hogy ezek egy nagyon lényeges terület. Illetve mindenféle egészségvédelmi programokat is hoztak civil szervezetek, azok is egyre-egyre népszerűbbek. De még mondjuk, hogyha 2-3 fontos területet szeretnék kiemelni, akkor családbarát munkahelypolitika kialakítására irányuló javaslatokat, esélyegyenlőségi terv készítése mindig népszerű terület, akkor a női karrierprogramok, női életpályaprogramok szintén nagyon sok vállalatnál nagyon fontos területek, illetve az idén nagyon erőteljesen megjelentek a környezetvédelmi programok és a környezeti fenntarthatóságra irányuló projektek. Ezekre látszik, hogy egyre nagyobb az igény a vállalatok részéről.
Gondolom, hogy az aukciónak, aki licitálni kíván, annak be kell jelentkeznie. Vannak-e bőven jelentkezők, illetve többen vannak-e, mint a korábbi években?
Én azt gondolom, van dinamikus növekedés, hiszen egyre többen hallanak, egyre többen mernek eljönni erre a licitre, hiszen ez azért egy különleges fórum a non-profit és a for-profit szféra találkozójának. Azért licitálás során nem sokan vesznek és vásárolnak üzleti szolgáltatást, már pedig ezen az aukción valódi és tényleges üzletek köttetnek a két szektor között. De azt lehet azért mondani, hogy évről évre emelkedik a résztvevő vállalatok száma, és érdekes, hogy nem csak azok a vállalatok érdeklődnek a licit iránt, akik már régóta folytatnak ilyen típusú tevékenységet, hanem szép számmal jelentkeznek azok is, akik most kezdik, vagy még gyerekcipőbe jár náluk mondjuk a társadalmi fenntarthatóság, vagy a környezeti fenntarthatóság kérdése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nem is nagy lépésekben, de azért kis lépésekben évről évre egyre több szervezet kapcsolódik hozzánk. Egyébként a vállalatoknak a részvétele ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig az infokukat civillicit.hu e-mail címen, vagy a 061-240-3803-as telefonszámon lehet.
És eddig, akik regisztráltak, már többen vannak, mint tavaly?
Körülbelül ott tartunk, ahol tavaly, de folyamatosan érkeznek a regisztrációk, úgyhogy végleges számot én azt gondolom, hogy szerdán vagy csütörtökön a licit előtt fogok tudni mondani, illetve a liciten derül ki magán az, hogy hány olyan vállalat érkezett, aki ténylegesen licitálási szándékkal jött, és vásárolni is kíván szolgáltatást. Nyilván ez az aukció akkor érdekes, hogyha minél több olyan szervezet van, aki emelgetni szeretné a licitáló tárcsáját, és hogyha tényleg egy-egy szolgáltatás kapcsán legalább 2 olyan potenciális vállalat van, aki szeretné megnyerni és megkaparintani az adott szolgáltatást, akkor alakul ki egy nagyon-nagyon-nagyon fölfűtött és jó hangulatú licitálás és aukció.
Csütörtökön tehát civil licit, immár negyedszer, Kis Gyöngyvérnek, a civil licit alapítvány szóvivőjének pedig köszönöm szépen az információkat, viszonthallásra. És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást, holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai
061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy továbbra is 315 forint körül van az euró, ma sem tudták eladni a magyar állampapírokat, de Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője, ma is megismételte, hogy nem kell nekünk az IMF segítsége. Másik témánk, hogy a kormánypárti frakciók meggyőzték Orbán Viktort, és marad az EVA, igaz, 30-ról 40%-ra emelve. Itt szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a második kerületi pótválasztáson sem rendült meg a Fidesz. A szavazók 52%-a a fideszes képviselőjelöltek.